Ez még mindig a prémium kategória.
Jó napot kívánok a mikrofonnál, továbbra is Nagy Károly. Önök a prémium kategóriát hallják, és most már átmegyünk egy kicsit a légijáratokra, egészen pontosan arra, hát nem is tudom mire, szóval rendkívül feszült helyzetre, ami a fapados légitársaságok körül van, és ami néha azért érinti a hagyományos légitársaságokat is, nagyon nagy munkaerőhiány van, és erre hivatkozva törölnek számtalan járatot. A Lufthansa például bejelentetten törli ezeket, de sok esetben már a Wizz Air, illetve a Ryanair is erre kényszerül. A vonalban Török Lajos, az Equilor vezető elemzője. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat!
Meglepő egy 2 évvel eltelt koronavírus járvány után, hogy az történik a légi közlekedésben, ami vagy azért mondjuk illet volna jobban felkészülni a légitársaságoknak, hiszen nagyon bizakodóak voltak.
Én úgy gondolom, hogy nem mondanám meglepőnek, ami történik, hogyha megnézzük a pontos szektort, és megnézzük, hogy mi történik. Ugye egyrészt a kereslet nyilvánvaló, hogy ott van, tehát ilyen szempontból nem véletlenül voltak optimisták a légitársaságok, hiszen látjuk azt, hogy az emberek COVID utáni lezárásokból kiszabadulva és jelentős elköltendő pénzmennyiséggel bizony szeretnének repülni, és ezt látjuk is, hogy a foglalások sokszor 100% fölött vannak a bizonyos járatokon, és tényleg azt látjuk, hogy mindenki szeretne kimozdulni végre az első igazi szabad nyáron, és ezt szeretné a legtöbb európai, illetve észak-amerikai ember megélni. Tehát erről az oldalról szerintem nincsen meglepetés, és ha belegondolunk a részletekben, akkor a másik oldalról se fejlődül láthatunk meglepetéseket, hiszen tudjuk azt, hogy sokan elhagyták a szektort, sokan önkéntesen, sokan nem önkéntesen, tehát elküldték őket, és nyilvánvaló, hogyha valakit egyszer egy szektorból kirúgnak, és esetleg el is tud helyezkedni utána más szektorban, akkor nem biztos, hogy szeretne visszamenni ugyanoda, ugyanazt csinálni. Hasonló dolgokat látunk egyébként például a vendéglátásban, ugye sokan elhagyták a vendéglátói pályát a COVID alatt, és most szintén jelentős munkaerőhiánnyal küzdenek, tehát ilyen típusú disztrupciók bizony sok helyen vannak a munkaerőpiacon.
Meg lehet azt mondani, hogy ezek az anomáliák hatnak már a légitársaságok árfolyamaira, vagy nehéz elkülöníteni azt, hogy mondjuk egy magasabb üzemanyagár, egy orosz-ukrán háborús hatás mellett még ez is van.
Én úgy gondolom, hogy azért elkönyvteni nem nagyon lehet ezeket a hatásokat, de azt látjuk, hogy jelentős nyomás alatt vannak a légitársaságok árfolyamai, tehát akár a Ryanair-t, akár a Wizz Air-t, akár az amerikai legacy társaságokat nézzük, mindegyik 20% körül mínusz van, egyedül a Wizz Air, ami alul teljesítő jelentősen, itt 40%-os esést látunk, tehát ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy talán kicsit negatívabban hat a Wizz Air-re ezek a hírek, de mint mondtam, a Ryanair nagyjából együtt mozog az amerikai légitársaságokkal, tehát nála pedig kevésbé látható ez a hatás. A Wizz Air-re lehet egyébként, hogy a magyarországi külön is negatívan hatott.
Meg lehetett arról hallani, vagy legalábbis a versenytárs vezetője nyilatkozta azt, hogy a Wizz Air például nem igazán fedezte az üzemanyag költségeit, tehát lehet, hogy ott többet költség is keletkezik. Lehet ez is oka a nagyobb zuhanásnak?
Igen, úgy gondolom, hogy a mindenféleképpen üzemanyag költséget, annak fedezése vagy annak hiánya az hozzájárul ahhoz, hogy bizonyos társaságok alul, illetve fölül teljesítőek, de ezek mind csak iparági plegykák, tehát nem hivatalos kommunikációk, amik itt felmerülnek.
Lehet-e azzal kalkulálni, hogy azért előbb-utóbb rendezik a sorokat a légitársaságok, és kellő számú légiutas kísérőt, pilótát vesztek fel? Ezzel mondjuk a második fél évben helyrehozhatják-e a nyárnak a kezdeti nehézségeit?
Nyilván ezt nagyon nehéz megmondani, szerintem még a saját cégeken belül sem biztos, hogy ezzel teljesen tisztában vannak. Ugye látjuk azt, hogy a más típusú disztrupciók, hogyha ellátási láncokra gondolunk, még mindig nem oldódtak meg a COVID után, tehát akár években is tehet ezeknek a ellátási láncoknak a kisimítása, akkor egy nagyon hasonló probléma szerintem ez a munkaerőhiány. Itt is lehet, hogy nem elég ez a fél év, vagy 3-4 hónap arra, hogy ezt sikerüljön rendezni. Elég csak arra gondolni, például egy pilóta kiképzésen nulláról az akár években is tehet, főleg mire egy ilyen utasszállítógépet vezethet.
Sőt, hát, hogy mondjuk visszamenne valaki, akkor emlékeim szerint neki is kell valamiféle plusz képzésen átesnie, vagy jó pár órát vennie ahhoz, hogy mondjuk egyáltalán visszakapja a pilóta engedélyét, tehát ez tényleg nem egy egyszerű történet.
Hát bocsánat, csak annyit hozzátennék, hogy ha például nem kapta meg időben az orvosi engedélyét, például a tavalyi évben ez kimaradt, akkor nulláról kell kezdenie. Tehát nagyon szigorú szabályok vannak. Igen, ezt tehát aki kicsit is utána nézett annak, akkor tényleg lehet tudni, hogy gyakorlatilag ha egy nappal elkésebb egy orvosi időponttal, az azt jelenti, hogy teljes mértékig elveszel az eddigi repült óráidat, és hasonlók, tehát hogyha például ilyen kimaradt valakinél, és mondjuk korábban nyugdíjba megy, és azt gondolod, hogy többet már nem fog repülni, akkor lehetséges, hogy őt már például vissza se lehet hozni. Nyilvánvaló, hogyha csak ezekre, amikor a kötelező dolgokra elment, és csak a repülési órák hiányoznak, azt még rövidebb idő alatt vissza lehet hozni, de szerintem az a ritkább.
Profitálhatnak ebből a légi közlekedési anomáliából más társaságok? Arra gondolok, hogy akár olyan cégek, amelyek szintén érdekeltek a közlekedésben, tehát például vasúttársaságok, bár nem tudom, hogy ők mennyire vannak a tőzsdére bevezetve.
Igen, azért a legtöbb vasúttársaság főleg Európában nem piaci alapon működik. Mindentől kezdve, ha még tegyük föl, profitálnának is ebből, akkor sem jelentene ez tőzsdei szereplők számára igazi előnyt, illetve azért azt is el kell mondani, hogy azért nagyon kevés az olyan út, ahol valódi alternatívát jelent a repülésnek a vonatközlekedés. És egyébként érdekes mondani, hogyha most Európára fókuszáljunk szerintem, mert itt érdekesebb, ott igazából ki is szokta szorítani általában a vasúti közlekedés, ahol valós alternatívát jelent. Tényleg, hogyha két város között egy gyors vasút van, akkor sokszor jobban megéri vasúttal utazni, mint mondjuk repülővel.
Hogy látod egyébként az első fél év gazdasági helyzetét abban az értelemben, hogy amikről beszéltünk, az egyfajta piaci lenyomata a dolgoknak, de egyrészt mondjuk ez a fajta az elmúlt évekre nem jellemző zavar, ez tényleg magyarázható inflációval, háborúval és utólagos Covid hatással is, vagy elképzelhető, hogy bizonyos szektorok elértek a teljesítőképességük határához?
A kettő nagyon is összefügg, tehát nyilván van egy túlfűtöttség, egyértelmű jele, hát az infláció a legnagyobb jele a túlfűtöttségnek egyébként, tehát amikor ilyen típusú inflációs nyomás van, az egyértelműen azt jelenti, hogy túl sok pénz van a gazdaságban, túl nagy a kereslet és nincs elég kínálat. Nyilvánvaló, hogy itt a keresletet ugye folyamatosan fönntartották a Covid alatt, tehát a különböző állami segélycsomók segítették a lakosságot ahhoz, hogy a vásárlóerő nem hogy megmaradjon, hanem inkább még egyes esetekben növekedjen is. És ugye ezt nem tudták valójában elkölteni a Covid évek alatt, viszont most ezek mind rászabadultak a piacra. Ugye Magyarországon is óriási csomagok voltak, itt kevésbé a Covid, inkább a választással függött össze, és ez most egy óriási inflációban jelentkezik, tehát egyértelmű az a hatás, hogy a kinyomtatott extra pénz, az most inflálja a dolgokat, és nyilvánvaló, hogy a kínálat ezt nem képes lekövetni, tehát egyébként is ott sokkal nagyobb direkt hatások voltak. Ugye elég csak beszéltünk már erről, igen, hogy hány embert kellett esetleg elküldeni, vagy leállásokat, vagy ideiglenes átszervezéseket eszközölni, és ugye ezeket most mind visszaállítani, és erre még lejött ugye a háború általi nyersanyag problémák, tehát egy ilyen tipikus vihar, ami kezd fejünk fölött összecsapni, melynek azért a legnagyobb alapja az óriási pénzosztogatások voltak, amiket lehetett akkor mondani, hogy talán szükségesek, de most egyértelműen látjuk a hátulütőjét.
Lehet azt mondani, hogy elkényelmesedtek a jegybankok, és nem szigorítottak időben?
Ezt azért nehéz kijelenteni, de nyilvánvaló, hogy visszatekintve mondhatjuk, hogy természetesen, tehát innen most már könnyű azt mondani, hogy sokkal korábban kellett volna sokkal nagyobbat lépni. Nyilván, amikor történtek az események, és ugye folyamatosan fenn voltak a bizonytalanságok, egyes esetekben lezárások is, akkor azért nem lehetett tudni, meddig fog megmaradni ugye a kereslet, és mekkora problémákat okoz ez a kínálati oldalon. Tehát amíg óriási bizonytalanságban voltunk, addig nem véletlen, hogy nem nagyon mertek a jegybankok lépni.
Mi az, ami most így az első fél év után a második fél évre várhat ránk? Rengeteg mindenről lehetne beszélni, a 400-as eurótól kezdve a nagyot emelkedő magyar alapkamatig, de hát vélhetően majd el kell kezdeni az Európai Központi Banknak is kamatot emelnie. Mennyire látszódik az, hogy most még a szokásosnál is tényleg bizonytalanabbak a gazdasági szereplők? Tehát nem az van, hogy pár tized százalékra nem tudunk belőni dolgokat, inflációs kilátást, gazdasági növekedést, hanem akár százalékokra, vagy akár több százalékra pontosan sem.
Igen, hát hozzá kell tenni, van egy elképesztően bizonytalansági tényező a szomszédunkban, hogy meddig fog tartani ez a háború. Tehát ez az, amit igazából tényleg nem lehet még tudni, hogy ez akár hónapokon belül esetleg pozitívan rendeződne, vagy legalább egy tűzszünetig eljutnának, vagy évekig elhúzódó konfliktus lesz. Hát de hallottunk már olyan háborúkról, például az Egyesült Államok vietnámi háborújára érdemes gondolni, amiket több évig el tudott húzódni. Ez amelyben évekig elhúzódna, akkor tovább maradna velünk ez a bizonytalanság, és nyilván ezért itt is van egy inflációs hatás, amit ez gerjeszt ez a háború. A másik pedig az, amit mondtál, hogy igen, elkezdtek szigorítani, vagy még nem, az LKB még nem, de a többiek már elkezdtek szigorítani, és valószínűleg az LKB is elkezd szigorítani. Ennek pedig egy gazdaság visszavető hatása lehet, várhatóan lesz is. Úgyhogy egy ilyen kettősség lesz jellemző ilyen szempontból, hogy a kereslet még valószínűleg egy ideig megmarad, mert a megtakarítások azért még elég magasak, viszont az infláció ezeket kezdi folyamatosan rombolni, az emberek vásárló erejét folyamatosan rombolja az infláció, és akkor még jönnek a jegybankok a kamatemelésen, ami szintén gazdasági visszaesést okozhat, tehát egyre nehezebb helyzetbe kerül mindenki olyan szempontból, hogy melyik kezébe kell beleharapni ahhoz, hogy fent tudja tartani az eddigi folyamatokat. Amely valószínűleg egyébként nem is fog sikerülni.
Az egyik nagyobb hitelminősítő, a Fitch Ratings a héten közölt egy, hát fogalmazunk úgy, hogy véleményelemzést, mert igazán gondolom ők se tudtak minden forgatókönyvet kiszámolni az orosz-ukrán háború miatt, de azért egy olyan vészhelyzeti dologgal előhozakodtak, hogy ha hirtelen energialeállás van, úgy értem az oroszok hirtelen nem szállítanak sem olajat, sem földgázt, akkor ott bizony nagyon nagy probléma van Európában. Egyrészt gazdasági szereplők, akár hitelminősítők, akár nagyobb brókerházak, befektető cégek számolnak-e ilyen forgatókönyvvel, és hogyha igen, akkor itt milyen várakozások vannak?
Amennyiben ez tényleg bekövetkezne, és ez mondjuk holnap történne meg, tehát egyáltalán nézve, hogy mikor történik meg ez időben, de holnap megtörténne, természetesen beláthatatlan gazdasági következmény lennek, tehát Európában esetleg a lakosság még kibírná ezt a telet, de az ipar semmiképpen, már korábban is természetesen korlátozni kéne az ipart. Ugye tudjuk, hogy az elektromos áram termelésében is mennyire kulcsfontosságú a gáz, tehát egyértelmű, hogy ez holnap mondjuk megtörténne, akkor nagyon nagy problémák lennének. Esetleg ez akkor történne meg, amikor az európai tározók már szinte teljesen be vannak tározva a térre, tehát ez mondjuk egy őszt jelent, szeptember-októbert jelent, és szinte teli vannak a tározók, akkor már rögtön egy fokkal jobb helyzetben vagyunk, hiszen akkor úgy tűnik, hogy egyébként az európai tározókat megnézzük, akkor egy telet igazából ki tud bírni az európai gáztározó rendszer. Persze ez azt jelenti, hogy február-márciusra teljesen kiürülnének a tározóink, és nyilván akkor is az ipart valamilyen szinten korlátozni kéne, tehát ennek is lenne gazdasági visszavető hatása. Nyilván nehezebb lenne egyébként a benzin esetén, vagy a dízel, tehát a finomított olaj, illetve a sima uráló típusú kőolaj esetén is a probléma. Ekkor a közlekedésben óriási disrupciók lennének, tehát ez biztos ennek elképesztően nagy gazdasági hatása lenne. Nyilván pontos jellemzés nagyon nehéz ilyenkor, hiszen ami nagyon nagy kérdőjel szerintem, hogy a politikusi várakozások mit lennének, és vajon mely szereplőket korlátoznak. Inkább én úgy gondolom, hogy a lakosság lenne egyébként az utolsó, ami természetesen érthető is, viszont ez azt jelenti, hogy ennél forgatókönyvnél valószínűleg még nagyobb gazdasági árat kell fizetni.
Ugyanakkor egyelőre van energiaellátás, és egyelőre úgy tűnik, hogy az oroszok és maximum a földgáz tekintetében egyes nyugati szállításoknál borzolják a kedélyeket, fogalmazunk úgy. A második fél évnek a kilátásait Kína megmentheti? Arra gondolok, hogy úgy tűnik, hogy ott is megbirkóztak most már a koronavírus járvány sokadik hullámával, egyre inkább nyitnak, egyre inkább jó számok jönnek ki Kínából. Ha pontosabbak a szállításaik, akkor ez azért javíthat valamelyest a gazdasági kedélyeken?
Természetesen, amennyiben a Kína abba hagyná a zéró Covid politikáját, az egyértelmű segítség lehetne egyébként a második fél évre, de azért nem szabad elfelejteni, hogy van ezen kívül is még nagy bizonytalanság, hogy az ingatlan szektor, illetve azért továbbra se tettek le a zéró Covid politikáról. Most éppen az, hogy nincs egy város se lezárva, az nem jelenti azt, hogy mondjuk ősszel ne lenne ismét bevezetve, mert találnak mondjuk 200-300 beteget, vagy fertőzöttet mondjuk Sánkhájba, vagy Pekingbe, vagy más nagy ipari városban. Tehát én azért továbbra is kockázatokat látok Kínával kapcsolatban, és mint mondtam, az ingatlan szektor, ami most egy kicsit háttérbe került a sajnos égető problémák miatt, de továbbra is azért az ott leveg Démoklész kardjaként Kína fölött.
Ez a kínai ingatlan szektor, ugye?
Igen, lokális persze természetesen, tehát a globális ingatlan szektornak is lesznek kihívásai az emelkedő jegybanki alapkamatok miatt, de én közben nem látom azt a problémát, mint mondjuk 2008-ban volt, ellentétben Kínával, ahol pedig akár egy 2008-hoz hasonló válság is kialakulhat, nem lehet, hogy nagyon óvatos a kínai jegybank, és egyes esetekben akár még ő extra likviditás is jutott a rendszerbe.
Török Lajost, az Equilor vezető elemzőjét hallották az elmúlt nagyjából negyed órában. Köszönjük, hogy a rendelkezésre álltál. Jó napot neked, meg persze jó hétvégét, szervusz!
Köszönöm, kellemes hétvégét!
Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Ez volt a prémium kategória, ahol a Megakrán osztalék fizetéséről beszéltünk, illetve arról, hogy az emelés technikai üzletákban milyen kilátások vannak, és hogy milyen volt az első fél év. Meg persze érintettük szinte a teljes gazdaságot, nem csak a légipart, hanem azt is, hogy az energiaárak terén mi várható, És mi van akkor, hogyha teljes leállás van az orosz-ukrán háború miatt? Ahogy mondani szoktuk, a beszélgetések leginkább a befektetésről szólóak ajánlatnak nem minősülnek, hogyha befektetni szeretnének, akkor ennél sokkal részletesebben tájékozódjanak. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!
Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.